Bündig und unumgefährdet, bis Altrock merzeret leg. Hogyha mi har vesz majd körül, hív csak engem gyermekem. Hát ölelem gyönge lelke, megóv, megvéd szerelmem. Tűzön, vízen, minden vészben, lábad bízton vezetem. Hogyha gondok fenyegetnek, kéltetege beborul, kiálts hozzám, meghallgatlak, és a felhő elvonul. Így te érzed, mint szeretlek, forrón változatlanul.
Gyermekek, jöjjetek, úrunkat dicsérjétek, szeressük az Atyát, az én királyát. Ő az örök szeretet, aki megmentett minket, gyermekek, jöjjetek, őt dicsérjétek.
Nagyon örülök, hogy itt vannak a gyerekek, és a fiatalok is kijöttek hozzánk, mert hogy már itt két generáció is jelen van. Szeretnék elmondani nektek egy történetet arról, ahogyan a Jóisten megsegít minket olyan helyzetekben is, amikor mi magunkat hozzuk nehézségbe, magunk miatt kerülünk nehézségbe. Emlékszem, egy gyönyörű szombati nap volt. Olyan helyen voltam, ahol nem volt a közelben gyülekezet, ellenben gyönyörű erdők, hegyek, sziklák és tapak voltak. Külföldön volt. És azon gondolkodtam, hogy nincs is annál szebb, mint hogy kimegyek a természetbe, a Bibliámmal, a hátizsákomban, egy kis kulacs vízzel, egy kis szendvicssel, és elkezdek sétálgatni egy barátommal. Ő leült az erdő aljában, én meg láttam, hogy gyönyörű fenyvesek vannak a nagy hegyek felé, elindultam felfelé a hegyeknek. És tudjátok, mi fiúk főleg olyanok vagyunk, hogy amikor aztán látjuk, hogy micsoda a hegyek, meg erdők, meg akkor még egy kicsit oda felmegyek, aztán emide, még az a szikla, még amaz, hát jó szombat van, semmi olyasmi, persze nem mászunk sziklát, de hát azért valahogyan csak mégis erre azért felkapaszkodok, mert onnan jobban látom az Úr teremtett műveit majd annak a sziklának a tetejére. Úgyhogy észre sem vettem magamat, és már javában másztam. Csak tudjátok, van egy olyan törvényszerűség, hogy fölfelé mindig könnyebb, mint lefelé. Ez a fáramászásnál is így van egyébként. Hogy föl még valahogy felhúzza magát az ember, de amikor lefelé, mert hogy a lábunkon nincsen szemünk, ugye? Lefelé kell keresgélni, az már mindig nehezebb. Úgyhogy mentem, nagyon jól elfáradtam, ott álltam egy nagy sziklafalnál, így a sziklafalnak dőlve. Így volt annyi perem, hogy így a lábam elfért rajta. Ott álltam, és hirtelen nagyon fáradtnak éreztem magam. És azon gondolkodtam, hogy nagyon jó, nagyon szép, itt gyönyörű, de egyrészt, hogy jöttem én ide fel? És hogy fogok én innen lemenni? Mert nagyon fáradtnak éreztem magam. És azon gondolkodtam, hogy hú, vannak itt ezek a fenyők, így előttem nőttek. Talán, ha jó nagyot ugranék, lehet, hogy egyiket el tudom kapni. Megölelem, megpihenek rajta, és majd azért szépen lassan valahogy, mégiscsak már akkor egy fán vagyok, nem? De hogy arról a sziklafalról én hogy fogok lejönni? Néztem, hogy jöttem fel? Az a kis picike kis kiállás, azon kapaszkodott meg a nagy lábújjam, és onnan lendültem. De visszafele ugyanezt, lefelé. Hát az, én nem értek a sziklamászáshoz, csak úgy az ember lelkesedésében, ugye? Voltatok így fára mászással? Voltatok így falra mászással? Sziklára mászással? Bármivel, ahova mászik az ember? És azt mondja, hogy fölfelé minden erőm, fölfelé látom, hova kapaszkodok, de lefelé nincs erőm, nem látom. És hirtelen elkezdtem kétségbe esni. hirtelen elkezdtem egyre nagyobb, hallottatok már ezt a szót, hogy pánikba esni? Jaj, mi lesz? Jaj, hogy lesz? Nem fog menni. Le fogok esni, nem fog sikerülni. Egyre inkább ezt éreztem. Ezért is mondom ezt. Szervusztok, pont jókor jöttetek, most van a gyerek történet. Gyertek ide előre, na? Gyertek ide előre, gyertek itt, szorítunk helyet, jó? Összél, itt vannak a lovagok, már is a helyet szorítják. Nagyon jó, ott is egy szél. Szóval éppen ott tartunk, hogy állok egy nagy sziklafalon, és nem tudom, hogy fogok lejönni.
Hát fordulj meg így!
Hát igen, könnyű azt mondani, de nagyon fáradt voltam, és pontosan azt se láttam, hogy hogyan kapaszkodtam én oda föl. És én megmondom őszintén, gyerekek, hogy az életben nem nagyon tudok visszaemlékezni olyan félelemre, mint ahogy én akkor ott azon a falon féltem. Mert azt éreztem, hogy kimerültem, a vizem is elfogyott, az izmaim is már gyengék.
És ennek kell.
Hát ennem kell, de mit? Hát ott nem volt ennivaló a sziklafalon. Üres volt a zsákon. És azon töprengtem, hogy jó Istenem, nem először az életben itt vagyok egy ilyen helyzetben, már vízből kimentettél, hegyről lehoztál, fáról nem potyogtam le, autóból nem estem ki, motorral nem törtem össze magam, már rengeteg-rengeteg helyzetben megmentettél. De talán lehet, hogy ez most az utolsó helyzet, mi lesz vele? És? Igen?
Itt kell lemászni.
Hát le kell mászni, igen, én is erre jutottam.
És be kell kapaszkodni.
Meg kell kapaszkodni. Na de honnan lesz ez ereje az embernek? Honnan lesz ez ereje az embernek? És én is ezen töprengtem, és csak két megoldást találtam, de azt mondtam magamban, hogy először is én erre nem vagyok képes, és ha nekem most rám parancsolnak, akkor is inkább megpróbálok arra a szembe lévő fenyőre átugrani, de hát nem biztos, hogy el tudok odáig ugrani, meg az ágak össze-vissza fognak szurkálni, de mondom, mégiscsak legalább megpróbáltam. Nem egyszer lepotyogtam, hanem legalább megpróbáltam valamit. És akkor azt mondta egy hang, egy halk hang a szívemben, a gondolataimban, a fülemben, nem is tudom hol, hogy figyelj csak. Első, hogy nyugodj meg. Első, hogy nyugodj meg. Akkor azt gondoltam, hogy jó, de mitől fogok megnyugodni? Hát úgy félek, olyan nyugtalan vagyok, olyan pánik van bennem. Első, hogy nyugodj meg. Mert azt mondja, ha nyugtalanul bármit csinálsz, csak rosszabb lesz. És én igazat adtam neki, és azt mondtam, hogy köszönöm, köszönöm, próbáljuk meg, de hogyan? És akkor jött a következő gondolat. Mondd el őszintén, mi a gondod? És képzeljétek, ott a falon álltam, és elkezdtem hangosan imádkozni. Álltam, és Istenem, hát te neked vannak angyalai, le tudnál engem innen vinni, de valószínű más utad van, mert még nem jöttek ezek az angyalok. Te neked biztos van valami megoldásod. Látod, hogy talán szombaton nem kellett volna így élveznem a természetet, hogy elkezdeni hegyet mászni, mert ez azért talán mégsem olyan jó, de tudom, hogy te annál jobban szeretsz, mint hogy ezért megbüntessél. Ez egy életre szóló tanulság neked. De segíts észrevennem, hogy te mit akarsz most velem kezdeni. Segíts észrevennem. És hogy imádkoztam, az imára jött egy, csak a fülembe, fejembe, szívembe nem tudom, egy válasz, egy gondolat. De nagyon egyértelmű volt. És akkor így hangzott, azt mondta, énekeljél. És énekeltem. Elkezdtem énekelni. Elkezdtem bátorító, boldog, énekes könyvünkben van, elég sok ilyen ének is, meg lehet őket keresni. Elkezdtem énekelni, amit csak tudtam. És képzeljétek el, mire végeztem, és mindent elénekeltem, amit csak eszembe jutott. Addigra egy változás ment végbe a fejembe. És azt mondta, most lassan, lépésről lépésre indulj el lefelé. Mindig csak egy lépés. És úgy voltam, hogy jó, hát nézzük, akkor talán ez itt jó. Jó, álljunk meg egy kicsit, jó. Még egyet énekelek, már van egy lépés, még egyet én. Aztán szépen lassan, és képzeljétek el, énekelve egy lépésenként egy fél óra alatt lent voltam a falról. És amikor leértem, így tapogattam a lábammal, végre szilárd talaj van a lábam alatt. Ugráltam örömömben, hogy de jó, végre földet értem. Azért mondtam el ezt nektek, ezt a történetet. Mert az életben bizony előfordul velünk ilyesmi. Túl bátraknak tartjuk magunkat, vakmerőek vagyunk, belekerülünk egy helyzetbe. És abban a helyzetben az ember azon gondolkodik, mi, ki tud engem innen megszabadítani. De ha ebben a helyzetben elkezdünk figyelni, a Jóisten sugni fog. A Jóisten tanácsot fog adni. És ahogy engem akkor megtanított arra, hogy imádkozz, ne indulj, imádkozz, hangosan, beszélgess most úgy, nem baj, ha a fák is hallják, nem baj, ha a hegyek is hallják. Mondd el, hogy kerültél ide, mit csináltál, mondd el, bízd rá. Akkor megkönnyebbültem, és jött a következő tanács, énekelj. És az éneklés után jött a harmadik tanács, lassan, lépésről, lépésre. Mindig állj meg, mikor újra félsz, és újra énekelj. És a Jóisten lehozott, lementett engem arról a sziklafalról. Imádkozunk, énekelünk, és türelmesen, nem kapkodva, lassan megkeressük a következő lépést. Mászni, kúszni, úszni, ahogyan éppen, ahonnan. És ő ki fog bennünket menteni?
Mindenből.
Jó, megjegyeztük? Ki fog bennünket menteni? Mindenből. Úgy legyen,
Úgy legyen.
Amen. Gyermekek, jöjjetek, Úrunkat dicsérjétek,
keressünk az Atyát, az ég
királyát.
Ő az örök szeretet,
aki megmentett minket,
gyermekek, jöjjetek, őt dicsérjétek.
Kedves gyülekezet, lapozzuk fel Jelenések könyve 21. fejezetét, és olvassunk innen egy ige szakaszt az első verstől kezdődően egészen a 8. versig, és néhány gondolatra álljunk meg ennél az igénél, ami advent várásunk és ami advent reménységünk igéit olvassuk. Jelenések könyve 21. fejezetéből, az első verstől a 8. versig. Új jég és új föld, ez a cím ebben a Bibliában, ebben a fordítású Bibliában. Ez egy revideált károly, amit ma használok. És láttam új jeget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt, és a tenger sem volt többé. És láttam a Szent Várost, az új Jeruzsálemet, amint Istentől alászállt a mennyből, felkészítve, mint egy férje számára felékesített mennyasszony. Hallottam, amint a trón felül egy hatalmas hang ezt mondta. Íme az Isten sátra az emberekkel van, és velük lakozik, és azok az ő népei lesznek, és maga az Isten lesz velük, és szemükről minden könnyet letöröl, és halál nem lesz többé. Sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. Aki a trónon ült, ezt mondta. Íme mindent újjáteszek. Így szólt, írd meg, mert ezek a beszédek megbízhatók és igazak. És azt mondta nekem, megtörtént. Én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Én adok a szomjazónak az életvizének forrásából ingyen. Aki győz, örökölni fogja mindezt, és annak Istene leszek, és az fiam lesz nekem. Ezek az Isten beszédei. Kedves gyülekezet, kedves testvéreim, én azt gondolom, hogy manapság egy olyan korszakában élünk az emberiségnek, és nyilván mindig két történelemben élünk. Élünk egy minket körülvevő történelemben, és élünk egy bennünk zajló történelemben. Majd olyan korszakában élünk az emberi történelemnek, amikor függetlenül attól, hogy belül éppen jó állapotban, vagy reménységgel, vagy eredményekkel zajlik az életünk, nem betegség, hanem egészség, nem kudarcok, hanem sikerek, nem egy helyben toporgás, hanem előmenetel. Tehát, hogy éppen mi van a mi személyes életünkben, mégis újra és újra arra hívnak bennünket a körülöttünk lévő események, hogy gondolkodjunk Jézus eljöveteléről. És gondolkodjunk arról a reménységről, ami a legnagyobb reménység, ami a keresztényeknek adatott azután, hogy Jézus Krisztus meghalt és megváltotta őket az ő keresztáldozatával. Amikor manapság kinézünk a világba és olvassuk a híreket, vagy halljuk a híreket, akkor azt látjuk, hogy egyrészt valóban nagyon nagy a félelem azzal kapcsolatban, hogy mi jön erre a világra. És másrészt azt halljuk, hogy a jövővel kapcsolatban a tudomány és a gondolkodók, a tudós emberek azok, akik a legkomolyabb aggodalmaikat megfogalmazzák. Éppen ezért érdemes egy kicsit felfrissítenünk, vagy úgy mondanám, hogy nem csak így egy szombat délelőtt erejéig, de elevenebben őrizni a mi advent várásunknak a reménységét. Tulajdonképpen ezt a délelőtti gondolatot is én csak arra használnám fel, hogy arra bátorítsam önmagunkat, hogy a mi keresztény hitünknek a Krisztus várása reménységét sokkal elevenebben, sokkal több erővel éljük meg, és hogyha kell, és hogyha van rá nyitottság és érdeklődés, adjuk tovább. Hogy arról az Istenről tudjunk beszélgetni emberekkel, más keresztényekkel, vagy kívülállókkal, akik sokan egy Mars expedícióban hisznek, sokan a nem tudom én miben hisznek. Hogy valahogyan lesz megoldás ennek a világnak. És mi azt gondolom, hogy nem az a dolgunk, hogy azt mondjuk, hogy ne higgyenek semmiben. Nem az a dolgunk, hogy azt mondjuk, hogy úgyis bármit tesztek, teljesen mindegy bármit is tenni, mert ez a világ tönkre fog menni. Ez nem advent üzenet. Ez nem az advent reménység üzenet. Azon túl, hogy mi hisszük azt, hogy a végső megoldás és szabadítás Isten kezében van. Mi nem lehetünk olyan értelemben pessimisták és lemondóak, hogy megoldást őszintén kereső embereket is lebeszéljünk az erőfeszítéseikről. De azt hozzátehetjük, hogy miközben az ember tegyen meg mindent, ami csak rajta múlik, hogy az Isten előtt egyszer felelősen megállhasson. Mi nem olyan keresztények vagyunk, az adventisták nem arról kell, hogy híresek legyenek, hogy ülnek a székükön és malmoznak, és azt mondják, hogy úgyis bármit hiába tesztek, ez az egész el fog pusztulni. Ez egy nagyon-nagyon rossz üzenet. Nem csak Luthernek arra a mondatára kell emlékeznünk, amikor azt mondta a maga advent várásáról, hogyha tudnám, hogy Jézus holnap eljön, még ma ültetnék egy fát. Tehát ez a fajta hozzáállás, ami arról szól, hogy amikor mi a természet megvédéséről van szó, akkor mindenkinél nagyobb ajándék a miénk, a teremtés hétről hétre való megünneplése, ennek a születésnapja, nem? A szombatnak. Ugye amikor arról van szó, hogy az emberek elhalnak a félelemtől, akkor mi egy megváltóba vetett reménységről szóljunk. Amikor arról van szó, hogy az ember annyit ér, amennyit tesz, és a gürcölés, és a rohanás, és a kapkodás, akkor mi azt mondjuk, hogy bízd az életed heted részét Istenre. Nem azért, hogy üdvözítsen, mert ezt nem kiérdemelni fogod, hanem azért, hogy minden héten találkozz vele a fizikai, lelki megpihenésben. És ezt együtt ünnepeld a barátaiddal, a társaiddal, a hittestvéreiddel. Olyan csodálatos, hogy amikor János látja, azt olvassuk, láttam új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt, akkor az adventről úgy beszél, mint ami nem valaminek a vége, és mi megmondtuk előre, hanem azt mondja, hogy végre megvalósul az a találkozás. Amikor mi úgy beszélünk az adventről, ahogy János beszélt, amit látott, hogy és akkor megtörténik az a nagy mennyegző. Akkor ott lesz majd a teremtmény, és a teremtő nyakába borul. És találkoznak. És eltöröl minden könnyet az ő szemeikről. És nem lesz sírás, és nem lesz fájdalom, és nem lesz gyász. Amikor a mi advent várásunk, nem, azért, nem a mi önigazolásunk, hogy ugye mi olvastuk csak világosan a Biblia reménységét, ti pedig hittetek itt ilyen földi mennyországban. Nem a mi önigazolásunk. Hanem az a reménység, ami mindenkinek jár, azért mondtam el, mert ez neked is jár. Azért mondtam el, mert Jézus Krisztus hogy mondja itt a szövegben, hogy később olvassuk, hogy megtörtént, meglett. Mert ő az alfa és az omega elkészítette mindenkinek ezt az országot. Elkészítette mindenkinek azt a ruhát, amiben a teremtmény odaállhat a teremtő elé, felékesítve, mint a mennyasszony. Milyen más ez az advent üzenet, amit az Isten ránk akar bízni? Milyen más ez az advent üzenet, ami nem okosabbá, többet tudóvá, vagy jobb teológussá tesz minket a körülöttünk lévő keresztény világnál? Nem is olyan régen egy kedves katolikus barátom számolt be arról, hogy elment a templomba, és Jancsi, ott valami olyasmit beszéltek, mint amit ti szoktatok. Mondom, ezt hogy érted? Mondom, melyik nap volt a mise? Nem, azt mondja, vasárnap volt. De akkor mégis mi volt? Ha olvasott egy alapigét Jézus eljöveteléről, és azt mondta a pap, hogy közel van ez a nap. Lepődjünk meg, bátran, sok helyen, sok egyházban. Miért? Mert ige kutató hívő emberek mindenütt vannak. Várják ezt a napot. Várják ezt a napot, és készülnek erre a napra. És amikor az Isten ezzel kapcsolatban nekünk egy különleges reménységet adott, amikor a mi Bibliánkban talán, ahogyan olvassuk, és egyre többet olvassuk, a mi szemünk már hozzászokott, hogy még inkább szinte ki legyenek emelődve ezek az igék, és ez a reménység ott legyen. Akár az 1 Tesszalonika 4, akár az 1 Korintus 15, akár az Ézsaiás 50 után, 60 utáni fejezetek élő reménységéről olvasunk. Akkor valóban ez kísérjen el bennünket, és amikor indokolunk a gyermekeinknek valamit, akkor azzal az örömmel tegyük, hogy tudod, mert várjuk Jézus eljövetelét. Tudod, mert nekünk olyan országot készített, ami sokkal szebb, sokkal tökéletesebb, mint ez az ország. Vajon merünk-e erről ilyen hittel beszélni? Vajon ez fűt-e bennünket? Jó, most ezt tudom, hogy nem ilyenkor kell mondani ebben a melegben. Vajon ez hajt-e bennünket? Vajon ez erőt ad-e nekünk? Ahogyan itt olvassuk, hogy János ott ült, és azt mondta, hogy talán ott már tenger sem lesz ennyi, mint itt, illetve ilyen nem is lesz, hogy így körbezár, és nem tudunk hova menni. De az új ég és új föld, az csodálatos lesz, az tökéletes lesz. Azt az Isten teremti újjá, ott az Isten népe lesz jelen. És ahogyan a vőlegény örül a mennyasszonynak, és ahogyan a mennyasszony örül a vőlegénynek, akik voltatok már ilyen állapotban, ilyen státuszban, erre gondoljatok vissza, ha csak nem parancsra kellett örülnetek. A Jóisten arra bátorít bennünket, hogy ezzel a reménységgel tekintsünk mi is Jézus eljövetelére előre. Hallottam, amint a trón felől egy hatalmas hang ezt mondta. Az Isten sátora az emberekkel van, velük lakozik, és azok az ő népei lesznek, és maga az Isten lesz velük az ő Istenük. Ugyanakkor ezzel a várakozással kapcsolatban nagyon sokféle, talán rossz tapasztalat is felidéződik bennünk. Nem olyan régen került a kezembe, amikor otthon rendet raktam a vékonyabb papírok, nem könyvek, hanem ilyen iratok, dokumentumok között, a Jézus közeli eljövetelének a jelei címmel 1983-84-es dátummal. Honnan tudhatjuk, hogy most már nagyon közel van Jézus eljövetel. Így elkezdtem ezen gondolkodni, 35 éve. Előttem van a jelenet, ahogy gyerekként ilyen szent áhítattal lapozgatom a könyvet, és fú, vajon a 2000-et megérjük még? Emlékeztek a 2000-es éveknek arra a misztikumára, nem? Hogy fogunk rászokni arra, hogy kettessel kezdjük az évek írását? És amikor kiszámoltam, hogy hány éves leszek, hát annyi idős én életemben sem leszek, mint amennyi kijött 2000-re, nem? Számolgathatok ti is? Akkor gondolkodtunk, és akkor az ember olvassa az advent történelmet, hogy 1914-15-16-ban a generál konferencia akkori elnöke bejelentette, hogy elkezdődött az armageddoni háború. Jézus eljövetele közvetlen közelségben van. És amikor átestek egy nagy csalódáson, hogy a háború marad, de Jézus nem jött, akkor eltelt egy bő 20 év, és kezdődött a következő háború, és amikor az emberek végig nézték minden idők legnagyobb népírtását, amikor szervezetten gyárakban a 20. század páratlan tudományos ismeretekkel rendelkező embere megszervezi azt, hogy kiválogassa a jókat és a rosszakat, és a legkegyetlenebb dolgot megteszi, amit valaha tettek ebbe a történetbe, nagyságrendileg. Akkor újra volt egy ilyen kis ébredés, hogy talán akkor most, talán akkor is mennyivel vagyunk 45 után? És amikor idén tavasszal megkaptam egy videót valamikor március-áprilisban, ahol lelkes, aranyos testvérek elkezdték mondani, hogy május végéig történik valami, ami beindítja majd azokat a folyamatokat. És hirtelen egyfajta megint lelkesedés indult el, hogy most már akkor nincsen sok hátra. Az ember gondolkodik, nem? Töpreng. Hadd olvassak ezzel kapcsolatban egy bizonyságtételt, amit nagyon ajánlok mindannyiunk figyelmébe. Az időt és az időszakokat Isten a saját hatalmában tartja. Evangelizálás című könyvből. Miért nem bízta ránk? Mert ha ránk bízta volna, nem használnánk fel helyesen. Ne foglalkozzunk ezzel, ne okoskodjunk az időt és az időszakokat illetően, amelyeket Isten nem jelentett ki. Jézus figyelmeztette tanítványait, hogy örködjenek, vigyázzanak, de nem határozta meg az időt. Követői olyan helyzetben vannak, mint akik parancsnokuk rendelkezéseire figyelnek. Örködniük, várakozniuk, imádkozniuk és munkálkodniuk kell, mielőtt az Úr eljövetének napja közeledik. De senki sem jelentheti ki pontosan, hogy mikor történik meg. Mert arról a napról és óráról az evangélista szerint senki sem tud. Nem határozhatod meg, nem mondhatod, hogy egy, két vagy öt év múlva jön el. Sem ki nem tolhatod az eljövetelét, mondván csak 10 vagy 20 év múlva történhet meg. Nem tudhatjuk sem a Szentlélek kiárasztásának, sem Krisztus eljövetelének pontos idejét. Nagyon fontos ez az idézet. Azt mondja, ne kezdj el olyasmiket mondani, hogy na most már akkor, most már azt a, most a házat már ne kezd el felépíteni, egy, két vagy ki tudja hány év, nem? Most már oda ne utazz el, most már azt... De mit mond? Mit mond a másik végletként? Nem mond azt, hogy ó, hát bátran kezdj hozzá, ki tudja, 10, 20 vagy 50 év, 50 éven belül azért biztos nem, a jelenlegi állás szerint még, de minimum 30, de a tudósok már egyébként sokkal bátrabban beszélnek manapság ilyen évekről, sokkal ijesztőbben beszélnek ilyen évekről, már ők hozzák vissza a határidőket mostanában. De Isten népének, Isten népének, azoknak, akik keresztényekként, az ige kutató, követő hívőiként, Krisztus példáját akarják maguk előtt látni, mit ajánl? Ne hozd közel, és ne told ki a távolba. Ne ezzel foglalkozz. Nyilván a Bibliának nagyon sok válasza van erre a kérdésre, hogy mit kezdjünk akkor ezzel. Nyilván ott van az a válasza, hogy minden napnak a, emlékeztek a hegyi beszédben? A maga baja. Minden napnak a maga küzdelme. És testvérem, tényleg bátorítanunk kell, és erősítenünk magunkban azt a gondolatot, hogy ne beszéljünk arról, hogy 1-2-3 év. Hogy ne váltsuk ki azt az ellentétes magyarázatot sem, hogy ó, nem lesz itt 20 évig, 30 évig semmi. Én azt látom, hogy amikor az egyik azt mondja, hogy 1-2 év, akkor a másik megpróbálja ellensúlyozni, és azt mondja, hogy ó, hát itt 40 éven belül semmi nem fog történni. És hogyha az egyik úgy kezdi, hogy 30 éven belül semmi nem fog, akkor a másik rögtön elkezdi ellensúlyozni. Sajnos mi olyanok vagyunk emberek, hogy mindig kompenzáljuk egymást. És ha az egyikünk ezt mondja, és azt mondom, hogy én azzal nem tudok egyetérteni, akkor a másik irányba elkezdem tolni a dolgokat. Így vagyunk az életmóddal, így vagyunk a gyakorlati kérdésekkel, mindennel így vagyunk, mi mindig egymásra reagálunk. Mindig egymástól féltjük az igét, annak értelmezését. Olyan világos ez a tanács itt az időkkel kapcsolatban. Ne told ki, és nem mondd, hogy jaj, mindjárt. Örködj, figyelj a vezéredre, Jézus Krisztusra, kövesd őt, állj készen. Egyébként pedig minden nap állj készen. És hogyha minden nap készen állsz, akkor nem 5 éves terveid lesznek a Krisztussal járásra, hanem napi terveid lesznek a Krisztussal járásra. Nem holnap után akarsz majd hinni, hanem mai napon megragadod azt, hogy ma teljesen akarok hinni. Nem majd, ha lesz időm, imádkozom többet, vagy olvasom a Bibliát, hanem azt mondod, hogy a mai napot kaptam tőle. Hálát adok érte, ez az ő kegyelme. És ha a mai nap ez a kedd, vagy ez a péntek, és a mai nap az a nap, ami nekem adatott, akkor én ma készen akarok állni, mint a mennyasszony a vőlegénnyel való találkozásra. Az Isten azt akarja, hogy minden nap készen legyünk. Minden nap készen legyünk. És ezen a ponton az ember nyugodtan félre rakhatja a megszentelődéssel kapcsolatos spekulációkat, azokat a lépéseket, vagy fáziselemzéseket, hogy akkor hol tartasz a megszentelődésben, és aki hívő, az hogy lesz, és pontosan milyen állapotban lesz. Mert aki ma győzni akar, annak az Isten ma fog adni győzelmet. Aki ma benne fog bízni, az ma meg fogja tapasztalni, hogy érdemes benne bízni. És aki ma szembesül az önzésével és a szeretetlenségével, és megy Istenhez, azt ma az Isten tanítani fogja a szeretetre és az önzetlenségre. És az az ember akkor ma győztes lesz. És nem holnap után kell győztesnek lenni, és nem szombatra kell győztesnek lenni, mire ide jövök a testvérek közé, hanem ma este, amikor letérdelek és imádkozom, akkor azt mondhatom Istennek, hogy tulajdonképpen a te kegyelmedből ma is készen vagyok. Tulajdonképpen a te kegyelmedből ma is győzelmeket sikerült elérnem, a te kegyelmedből ma talán meggondolatlan szó nem volt jelen, a te kegyelmedből ma velem voltál és megsegítettél, hogy jó dolgok mentek végbe, és a te kegyelmedből jövök azzal, ami ma nem sikerült. Mert nem akarok úgy elaludni, hogy ne legyek kész. Én ma a te kegyelmedben akarok megnyugodni, megbékélni, elfogadni azt, hogy Krisztus azt mondja, meglett, megtörtént, megmostalak most téged, és mielőtt álomra hajtod a fejed, legyél abban biztos, hogy akár a csörgőórát látod meg reggel, akár a trombita fog szólni, és a megváltóra nyílik a szemed. Legyél abban biztos, hogy ma az imád ámenje, amivel lezártad a gondolatokat, az örök élet meglettje, megtörténtje. Azzal egyenérték. Én azt kívánom, testvéreim, hogy a Jóisten így tanítson minket a győzelemnek az igazi megélésére, napról napra. Olyan szép és kicsit profétikus a 7. vers, azt mondja, aki győz, örökölni fog mindent. Annak Istene leszek, és az fiam lesz nékem. Olyan, mintha ez a jövőben lenne. De nyugodtan elmondhatjuk ezt napi igeként is. Aki győz. Ma győztem Krisztussal. Ma tapasztaltam a megigazító és a megbocsátó kegyelmét. Ma adott győzelmeket a jellemem bizonyos területein, és adott győzelmeket ott, ahol vereségek voltak az ő kegyelméből. És megbocsátott. Jöhetek hozzá. És ha neki különleges terve van, és azok közé tartozol, akik majd élve érik meg az ő eljövetelét, akkor ezen az úton járva fel fogsz készülni arra a különleges megállásra is, ami azokra vár, akik élve érik meg az ő eljövetelét. Ők nem egy elit alakulat lesznek, ők nem szentebbek lesznek a többieknél, őket az Isten valamiért megőrzi, valamiért bizonyságul használja fel majd. De az Isten, mivel ez az ő titka, hogy ki meddig, ezért arra hív, hogy ez az aki győz, ez ma legyen a miénk. És a mi advent várásunkat, ezt így vigyük el az emberek közé, bemutatva azt az Istent, aki úgy várja a találkozást, mint a vőlegény a mennyasszonnyal. Én akármilyen ateista barátommal beszélgettem, és fogta a hasát a nevetéstől, mikor ilyen dolgokról beszéltem, de azt mondtam, hogy nézd, én teljesen megértem. Ez teljesen világos, hogy te így állsz hozzá. Csak azt kérem, anélkül, hogy elfogadnád, anélkül, hogy hinnél benne, anélkül, hogy most egyszerűen megértem a nevetésedet. De annyit kérek tőled, hogy ha majd az életedben mégis egyszer szembe jön az a helyzet, hogy azt mondod, hogy de jó lenne, ha lenne egy teremtőm, akkor jusson az eszedbe, hogy van. Nem kérem azt, hogy most ezt vedd komolyan, amit mondok. Csak arra kérlek a barátságunkért, hogy halld meg ezt a gondolatot, mert nem tudod, mikor lesz rá szükséged az életedben. Hogy van egy vőlegény, van egy mennyei Isten, aki úgy szereti az embert, és úgy vágyik, hogy téged is egyszer igazán boldognak lásson. Úgy vágyik, hogy egyszer vissza fog térni, és megmenti ezt a világot, és megment benne minket, és feltámasztja, és előhozza mindazokat, akik az évezredek alatt elmentek. Erre a gondolatra most nincs szükséged. Ezzel a gondolattal most nem tudsz mit kezdeni. Ez a gondolat most nevetést vált ki belőled, semmi baj. Ez normális emberi magatartás. De arra kérlek, hogy vidd el csak magaddal, csak legyen ott. Legalul a zsákodban ez a gondolat. Mert nem tudod, még lehet, hogy egyszer szükséged lesz rá. Hogy valaki nagyon szeret téged. Mindenkinél jobban szeret. Olyan szeretettel, amilyen szeretetet embertől nem fogsz kapni. És ne csalódj. És amikor mindenkibe csalódtál, akkor kotord le a táskád aljába. És keresd meg. Mert ez az Isten egyszer visszatér. És újjá tesz mindent. És én János láttam a Szent Város, az Új Jeruzsálemet. Aki győz, örökségül nyer mindent, annak Istene leszek, és az fiam és lányom, gyermekem lesz nékem. Úgy legyen. Az Isten áldja meg a mi advent reménységünket napi győzelmekkel. Amen.
Szava szól biztató, hiszen rá.
édesatyánk, Jézus Krisztus nevében jövünk te hozzád, hogy kérjük az erőt ahhoz az eseményhez, amit te tervezel, Jézust pedig majd küldöd, ő sem tudja. De te látod az idők folyását, és te egyszerre figyelsz a nagy képre, a történelemre, a nagy küzdelemre, és egyszerre figyelsz a mi kis egyéni csatáinkra, csatamezőinkre, a lelkünkben, a szívünkben. Édesatyánk, te vagy a nagy időzítő, a nagy tervező, a nagy szabadító, és ez olyan jó, olyan bátorítás a számunkra, mert van, hogy egyszerre vannak vereségek kint és bent. Van, hogy egyik helyen győzelemre állunk, de a másik hely elkeserítő, és úgy szeretnénk leginkább azt megtapasztalni, hogy mit jelent reménységgel nézni magunk körül a világot, és tudni jól megosztani ezt a reménységet, szerényen, de bátran. Miközben belül is győztesek vagyunk, és így megyünk ki győzni. Ahogyan Jézus tette, jó atyánk, taníts erre minket. Taníts arra, hogy óvakodjunk a szélsőségektől, hogy bármilyen területén az életünknek ne legyünk fanatikusak. Ne legyünk lusták és restek sem, mondván, hogy elég a kegyelem, de ne emberileg tolmácsoljuk a te igazságodat, és mi akarjunk elérni dolgokat, mert nálad nélkül semmit sem cselekedhetünk. Látod, hogy egyenként melyikünknek mire van hajlama. Sőt, látod, hogy a mi lelkünkben is milyen hasadékok vannak, hogy az egyik területén az életünkben a vereségeket a másik területen való buzgolkodással akarjuk kiegyenlíteni. Mintha egy nagy-nagy elszámolásra készülnénk egy szigorú bíróval, aki felé fel kell mutatnunk valamit, nekünk, a magunk erejéből. Jó atyánk, segíts, hogy lássuk Jézust világosan. Lássuk őt a megváltóként és ügyvédként egyszerre, és bíróként. Lássuk a te atyai szeretetedet, és így tudjunk hozzád menni győzelemért. Tőled kérni az erőt és a ruhát arra az esküvőre. Jézus nevében köszönjük, hogy most is így jöttünk hozzád, és te megígérted, hogy velünk leszel. Taníts meg, hogy a mi emberi csip-csup dolgainkat, csatáinkat, harcainkat, sértődéseinket nálad tudjuk hagyni. És fogjuk egymás kezét, és erősítsük, és együtt haladjunk tovább, mint közösség is. Jézus nevében jöttünk, és köszönjük, hogy az ő nevében megtanítasz erre, mert szeretsz minket örökké való szeretettel, minden napon a világ végezetéig. Amen. Megmutatta nekem az élet vizének folyóját, amely ragyogó volt, mint a kristály, és az Isten és a bárány trónjából ered. Semmi elátkozott nem lesz többé, és az Isten és a bárány trónja benne lesz. Szolgái szolgálnak neki, és látják az ő arcát, és az ő neve homlokukon lesz. Amen.